Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Elkezdődött az egészségügyi és szociális központ építése a Heves vármegyei Dormándon. Óriási lejkoszobor látható Egerben a Dobótéren. Átadták Sátoraljaújhely legújabb parkolójának első ütemét. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Elkezdődött az egészségügyi és szociális központ építése a Heves vármegyei Dormándon. A Heves vármegyei Dormánd község önkormányzata sikeresen pályázott a terület és településfejlesztési operatív program plusz támogatási rendszer keretében megjelent helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című felhívásra. A kivitelezési munkálatokat Dormándon a Dózsa György utca 65 szám alatti ingatlanon fogják megvalósítani. A fejlesztés helyszíne jól megközelíthető, mivel a 33-as számú főút mentén található. Kiépített járdakapcsolattal, kerékpárút csatlakozással, valamint gyalogátkelőhely közelségével. Tájékoztatta rádiónkat a dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője. Salamonné Kovács Nikolett, a Laskó Rima Menti Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetője a beruházás fontosságáról nyilatkozott.
Ahogy a beszédemben is elmondtam, azért egy átláthatóbb és sokkal korszerűbb rendszerben fogunk majd együttműködni ugye a kollégákkal, a házi segítségnyújtásban lévő szociális gondozónő, jól magam családsegítő munkatársként dolgozom ugye a gyermekvédelemben, a szakterület további kollégái, a védőnők, a házi orvosok, ők mind-mind ugye jelzőrendszeri tagok, és a szociális területen felmerülő problémák, azért azt tudni kell, hogy együttműködésben vagyunk a szakemberekkel, és azért így, hogy egy épületben leszünk, azért itt tényleg átláthatóbb, és az információk is gyorsabban fognak átmenni, tehát hatékonyabb lesz a szakmai együttműködésünk. Én úgy gondolom, a szociális területről tudok nyilatkozni. Humán erőforrás kapacitásban ez majd bővülés nem fog jelenteni, mert ugye a mi területünkön ugye az állami normatíva az, ami nagy szerepet játszik a humán erőforrás szempontjából is, de ugye a házi segítségnyújtásban 4 fő az, aki jelenleg is dolgozik. A család és gyermekjóléti szolgálat szempontjából ugye én látom el Dormán települését, tehát ebben tulajdonképpen változás nem lesz. Itt ugye inkább a munka megszervezett a napi szintű feladatellátásban és a szakmai együttműködésben látok nagy pozitivitást amúgy, mert ugye most ugye különböző telephelyen vagyunk, telefonon tartjuk leginkább a kapcsolatot, de itt most már ugye majd a személyes kontakt lesz az, és ugye az mindennél többet jelent. Tehát a szociális szektorban személyekkel dolgozunk. A személyes kontakt az a kapcsolattartás, ami az alapja a munkánknak. És bízom abban, hogy ugye a jövőben ez tényleg ez sokkal összehangoltabb is, és jobb együttműködést fog majd preferálni.
A Ziffer Sándor galériában látható mindhárom kiállításhoz kapcsolódva óriási lejkaszobor látható Egerben a Dobótéren. A mindhárom tárlat 3 kiemelkedő magyar származású fotóművész munkáit mutatja be. Ők pedig André Kertész, Moholy Nagy László és Robert Kapa. Ez a különleges kiállítás az Egri Tavaszi Fesztivál nyitányaként május 24-ig látogatható a Ziffer Galériában. A Dobótéren látható monumentális, ipari hulladékból készült Leica fényképezőgépről Gulyás Gábor kurátort hallják.
Ez az első hulladékszobor, amit egy művészközösség hozott létre. Vannak kitűnő képzőművészek, akik hulladékszobrot alkottak már. Én is voltam kurátorként közreműködője, több ilyen szobor létrehozatalának, de azt mindig egy művész hozta létre. Tehát miközben mondjuk Nyugat-Európában sok ilyen mű van, mondjuk Brüsszben az ugráló bálna egy klasszikus mű, vagy New York Central Parkban a narancssárga kapukat is egy művészcsoport hozta létre, Magyarországon ez az első. Ez persze inkább csak egy érdekesség, mert ez nem egy sportverseny, tehát ezzel nem lesz jobb ez a mű, csak egy apró érdekesség. Egy klasszikus fényképezőgép jelenik meg, és hát reméljük, hogy ez közelebb viszi a kiállításhoz is a látogatókat. Ez egy mű a kiállítás része igazából, tehát ez nem egy reklám, tehát nem egy makettet építettek meg a művészek, hanem egy műalkotást. Tehát látszik, hogy ha valaki megnézi, hogy van egy piros fazék rajta, ami hasonlít a Leica logóra, azt idézi meg, de nyilván tudtak volna egy Leica logót is csinálni, de hát ők művészek, ők másképp fejezik ki magukat, és egy műalkotást hoztak létre. A művészi munkában öt művész vett aktívan részt, de jó néhányan bekapcsolódtak kívülről, volt, aki online módon kapcsolódott be, volt, aki eljött Egerbe, és volt egy nagyon lelkes háttércsapat, akik még segítettek, tehát ez tényleg egy nagyobb közösség eredménye.
Kortárs alkotás, amelyet művészek készítettek újrahasznosított anyagokból, emelte ki Gulyás László, Eger kulturális ügyekért felelős alpolgármestere a Leica fényképezőgép kapcsán.
Én biztos vagyok benne, hogy nem látott még ilyet az egri közönség. Ez egy kortárs alkotás, művészek elgondolása alapján készült. A Mindhárom című kiállítás kurátorának ötlete alapján, Gulyás Gábor ötlete alapján. Megmondom őszintén, én is kételkedve fogadtam, amikor ez felmerült, hogy egy ilyet meg tudunk csinálni viszonylag rövid idő alatt, hogy el tudják készíteni a művészek, de azt gondolom, hogy óriási sikere lesz itt Egerben, sőt, azt gondolom, hogy emiatt nagyon sokan el fognak jönni Egerbe hozzánk. Minden egyes része újra hasznosított anyagból készült. Ez nem egy könnyű feladat volt, hiszen járták a művészek a különböző telepeket, és keresték a megfelelő anyagokat, de hát amint látjuk, ez egy fantasztikusan összeállt a végére, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá. A Tavaszi Fesztivál az éve első olyan kulturális programsorozat, amivel berúgjuk egy picit az ajtót, és mi arra gondoltunk, hogy azért a képzőművészet tekintetében is lépnünk el egy szintet talán fölfelé. Egyébként a koncertek tekintetében is, akár a Liszt Ferenc Kamarazenekart, vagy Fekete Kovács Kornél, mondhatom, hogy a Gyergyói Figura Stúdió előadását, tehát rendkívül változatos programokat kínálunk. Nagyon bízom benne, hogy egy kicsit közelebb hozzuk az emberekhez a művészetet, a minőséget, és hát kellenek néha ilyen alkotások is, amik elgondolkodtatják, és hát az az üzenete, hogy minden múlandó, hiszen most, ha látjuk, hogy mondjuk régi tévékkel van beburkolva, lehet, hogy 20 év múlva nem lesznek tévék, mint ahogy amikor azt gondoltuk, hogy a fényképezőgép örök életű, lassan eltűnnek a fényképezőgépek is. Eleve úgy van kiállítva, egy picit süllyed is elfelé, tehát azért dől, mert hogy ez egy régi kor mutat be, ami nem is annyira régi, de elgondolkodtat bennünket azon, hogy mifelé tartunk, és egy picit másképp gondolkodunk a jövőről is talán.
A projektben több elismert magyar képzőművész is közreműködött. Most Bukta Imre Kossuth és Munkácsi díjas képzőművészt hallják.
Ez egy teljesen kollektív munka. Úgy építkeztünk, hogy először leültünk egy asztal mellé, és mindenki hozzátett, vettünk el belőle, és a végén kialakult, és még akkor se véglegesen, hiszen menet közben is alakult, mert egyik másik ilyen ipari hulladék nem felelt meg, akkor ki kellett cserélni, tehát folyamatosan fejlődött organikusan, hogy úgy mondjam, bár nem organikus anyagokból. Egy műalkotásnak is lehet venni, egy ilyen street artos, tehát egy ilyen utcai művészet, ami mindenképpen megállítja az embereket. Az egész ötlet Gulyás Gáboré, nyilvánvalóan ő az ötletgazda, és ő általa kezdtünk el mi is gondolkodni ezen. Nem volt egyszerű, egy megfeszített munka is volt mögötte, mert a srácok, akik gyakorlatilag csavarozták, fúrták, faragták, hát ők is éjjel-nappal dolgoztak, de végül is elkészült, és valóban véleményem szerint nagyon érdekes, izgalmas itt a dobótéren ez a mű, ami mellett nem lehet elmenni, és arra ösztönzi majd gondolom én, hogy a turisták majd előtte fényképezkednek, szelfiznek, és akkor ilyen módon modern ugye kamerába, azaz a mobiltelefonba is bekerül ez a körülbelül 100 éves fényképezőgép, mert ez 1930 és 36-ban gyártották ezt a Leica 3 típust. Úgyhogy nem mai darab, de gyönyörű egyébként az eredeti. Hát ez meg művészeti alkotás.
Átadták Sátoraljóújhely legújabb parkolójának első ütemét, amely már most is használható. A jelenleg döngölt földes parkoló mintegy 70 személy gépkocsi és 3 busz fogadására alkalmas. Így jelentős segítséget nyújt mind a helyieknek, mind a csoportosan érkező turistáknak. A beruházás a későbbiekben folytatódik, a második ütem során pedig díszburkolattal látják el a területet. Nyíri Péter alpolgármestert hallják.
Bárhogy is számolom, 70 férőhelyel több férőhelyünk van, mint eddig volt. Meg még 3 busz is oda állhat, és hogyha jönnek például turisták is, olykor arról beszélünk, hogy vajon bejönnek-e a városba, a belvárosba a turisták, vagy csak az Emplén kalandparkba mennek el. Ez egy érvényes felvetés, meg kell találnunk a módját annak, hogy bejöjjenek a városba, minél többen, van látnivaló. De például ebben egy kis tényező, de mégis tényező, hogy le tudnak állni a buszok, vagy nem. És most már 3 busz be tud állni oda a parkolóba, lesz második ütem, és akkor lesz térkövezés, és befejeződik. Hogy miért adtuk át? Mert tájékoztattuk az állampolgárokat arról, hogy mi ez a versenyképes járások program, és tájékoztattuk az állampolgárokat arról, hogy az első ütem befejeződött. Azért itt tereprendezés volt, talajfeltöltés, a szegélyek létrehozása, és most már ez a parkoló használható. Tehát ennek az átadásnak az egyik lényege, kedves állampolgárok, használhatjátok ezt a parkolót, vagy használhatják ezt a parkolót, de jön második ütem is. Egyébként pedig a terület fejlesztését felelős államtitkár dr. Cunyini, dr. Bertalan Judit érkezett ide, vármegyei elnök is itt volt, és az államtitkár asszony nagyon artikuláltan és még nem is röviden elmondta például, hogy mi ennek a versenyképes járásoknak a lényege. Tehát ez egy jó információ volt erről a programról, hogy mi történik itt a városban, vagy mi történik a régióban. Beszélt a szolidaritási hozzájárulásról is, tehát ez nagyon jó tájékoztatót adott. Ezek fontos kérdések. Én azt hiszem, hogy nagyon sokan fogják használni ezt a parkolót, és amikor beindul a turisztikai szezon, akkor még többen fogják használni, és az lesz az igazi visszajelzés, hogy vajon örülnek-e annak az állampolgárok, hogy ide leállhatnak. Egyébként a Kossuth tömbben lévő parkolónak is megvolt a története, az sem egyik percről a másikra lett egy aszfaltozott parkoló, de látjuk, hogy nagyon sokszor megtelik. És ezért mindenki tudja, hogy új helyben parkolóhelyekre szükség van. És ez a parkolóhely ráadásul a belvároshoz igen közel lévő parkoló. Hát majd nem a belvárosban van, nyugodtan lehet mondani turistáknak is, álljanak le oda a busszal, sétáljanak néhány száz métert, és már ott vannak a belvárosban. És akkor már bejöttek a turisták a belvárosba, és nagyon lehet mondani az itt élőknek is, hogy lám, van nagyon sok parkolóhely, lehet használni. Úgyhogy ennek megvan a haszna, szerintem nagyon sokan fognak örülni neki. Jön egy második ütem, és az, hogy átadtuk, az azért történt, mert valóban átadtuk, ez a parkoló most már használható.
Regionális híreink végén az időjárásról. Hétfőn többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és az északnyugati országrész kivételével többfelé várható esőzápor. Az északi-északnyugati szél időnként megerősödik. A hőmérséklet hétfőn 8 és 14 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. március 29-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Reklám.
Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Április 5-én, húsvét vasárnap délután 16 óra 30 perctől egy fél órás, és április 6-án, húsvét hétfőn délután 16 óra 5 perctől pedig egy egyórás műsorral jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket, elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, e-mail címünk pedig kívánság@szentistvanradio.hu. kéréseiket április 2-án, nagycsütörtökön délután 14 óráig várjuk. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot!
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket mai Értékadó című műsorunk szerkesztője, Drimba Miranda. Adásunk tartalma. Technológiai bemutatókat tartottak a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Klubjában. Ellátogatunk a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint Eger megyei jogúváros önkormányzata gazdasági évnyitójára. Bemutatjuk a Demján Sándor tőkeprogramot. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő fél órában.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Műsorunk első részében a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara EGRI székházában rendezett innovációs klub technológiai bemutatók elnevezésű rendezvényre látogatunk el. A programon számos ügyvezető reprezentálta a cégében a legújabb fejlesztéseket. A további percekben kérem hallgassák meg Tóth Péter, a Tomet Fémtechnika Kft. Ügyvezetőjének előadását, melynek címe Az entrópiától a Quick Fix nullpont rendszerekig. Hogyan alakul ki a káosz a cégedben, és mit tehetsz ellene az irányításban és a gyártásban? Valós példák a gyakorlatból. A hangfelvételt 2026. február 10-én rögzítettük.
A jelen előadás az én azt gondolom, hogy minden cégnek és cégvezetőnek komoly problémákat fog taglalni. Itt azért adtam ezt a címet, hogy kicsit közel legyünk a fizikához, itt az entrópiával, és ez mindannyiunk vállalatában egy különös feladatot tár elénk nap, mint nap, mert általánosságban ugye azok a nem kezelt folyamatok, amik a cégben működnek, azok mindig zűrzavar felé tartanak. Gondoltam, hogy jó lesz, hogyha egy valós cégben, egy valós szervezettel, valós munkatársakkal és valós vevők és beszállítók példáit vagy problémáit kiragadva próbálom meg ezt az előadást összerakni. Mi is az entrópia? Tulajdonképpen egy gyártóvállalat szemszögéből egy határtalan hatékonysági gyilkosról beszélünk. A gépgyártásban az entrópia folyamatok természetes eróziója, tulajdonképpen ami minden egyes írt és íratlan folyamatot folyamatosan szétfelé szed, és a középvezetők és ügyvezetők dolga az, hogy ezeket a folyamatokat próbáljuk a gyártás, termelés és az egyéb adminisztratív folyamatok során egyben tartani. Ez nem kis feladat, aki vezetett céget vagy vezet céget, az azt gondolom meg tudja ezt erősíteni. Ha elhatalmasodik a cégbe ez a típusú dolog, akkor általában így néz ki egy gyártókörnyezet, még akkor is, hogyha esetleg 100 milliós nagyságrendeket tettünk egy termelőgépbe, és valami ilyesmit lehet akkor egy gyártóüzemben látni. Elég sok példa van erre sajnos, de meg kell tennünk mindent, hogy ezt a folyamatot meg tudjuk fordítani. Ha ez sikerül, akkor egy ilyen szemnek azért lényegesen tetszetősebb körülmények között tudnak dolgozni a munkatársaink is, és mi magunk is, úgyhogy ez, én azt gondolom, hogy ebből a szemszögből nézve is elég fontos. Valójában hogyan jelenik meg az entrópia a cégben, milyen fő területeket érint? Hát ugye mondhatnám azt, hogy mindent. Nagyon-nagyon érinti a kommunikációt, megfigyeltük már azt, hogy az emberek nem mindig azt hallják meg, amit mi mondunk, és nem mindig azt tudják kifejezni, amit mondani szeretnének, és ebből óriási félresiklásai keletkeznek a folyamatnak. Adatkezelés területén a dokumentációs rendszerek, jogosultságkezelés és az adatkezelés hiánya az, ami egy vállalatban óriási kihívások elé állítja a vezetőt. Aztán a munkatársi kapcsolatok alá és felérendelési viszonyok. Itt általában vagy a szervezet, vagy a szervezési tábla és annak a pontos megfogalmazásainak a hiánya az, ami minden vállalatnál jelen van. Anyagáramlás, cikkek, termékek fizikai folyamatairól nincsen digitális siker a vállalatban, ami azt jelenti, hogy nagyrészt a digitális rendszereknek fogalma sincs, hogy az üzemben mi történik. Megint van egy köztes ember, aki fejből emlékszik valamire, hogy volt valahol, és ugye ezt nagyon nehezen lehet áramlásba tenni a digitális valóságban. A termelés területén ez egy kisebb és szofisztikáltabb terület. Itt a terméktervezésnél a CAD prototípus és célgéptervezésnél a PDM rendszerek hiánya egy nagyon nagy probléma sok vállalkozásnál. Ugye itt a revízió kezelt dokumentációk a tervezés és a gyártás során, ez egy nagyon fontos dolog. Az alapanyagkezelésnél a mennyiségi, minőségi és FIFO szerinti tárolás is egy nagy kihívás a gyártás során. A gyártótéri logisztika, itt szintén nagyon-nagyon ritka az, ahol egy digitális siker van a rendszeren belül, és gyakorlatilag az anyagáramlást azt valós időben látjuk, akár egy számítógépen, hogy melyik anyag, melyik műveleti szinten, és milyen darabszámban van jelen az üzem egyes területein. A technológia előkészítési folyamatoknál általában a szerszámkezelés adhok jellegű, készülékkezelés szintén, tehát legtöbbször a gépbeállító vadásza össze azokat az eszközöket, amivel neki meg kell valósítani a gépnek, szerszámgépnek a beállítását, és így hatalmas rombolás alá kerül a teljesítmény. A szerszámgépek területén általában vállalatoknál nem nagyon van konkrét vállalati szerszámgép beszerzési stratégia. Itt legalább a szerszámgép vezérlők tekintetében, mert a nagyobb hardware, a maga megmunkálógép tekintetében ezt egy picit nehéz is megvalósítani, mert ugye különböző gyártók gyártanak különböző speciális berendezéseket, amik elengedhetetlenek a gyártásban. Szerszámoknál ugye megint a szerszámkezelés, azt már az előbb említettem is, és a szerszámok technológiához való hozzárendelése, valamint a szerszámoknak a forgácsoló paramétereinek az egyes anyagminőségekhez és a megmunkási módokhoz történő rendelése is óriási csorbákat szenved. Ami maga az előadásnak a egyik célja, itt a munkadarab megfogás technikájának és eszközeinek, készülékeinek a dolga. Általában egységes befogás technikai rendszer nem nagyon van a cégeknél. Ennek az a fő oka, hogy egy kicsit úgy van vele sok vállalatvezető, hogy megvásárolja a szerszámgépet, de valahogy a szerszámozás és a körülöttes rendszerek azok elfelejtődnek, és ez a drága gép az ugyanolyan drágán tud állni, mint ahogy termelni tudna. Úgyhogy ezzel fogunk majd egy picit még a későbbiekben foglalkozni. Minőségfejlesztés területén általában minőségbiztosítás, szervezet hiánya, kontroll nélküli gyártás, ez is rengetegszer előfordul, folyamatok és fejlesztések. A munkatársak fejében léteznek általában a gyártó cégeknél a folyamatok, és ha meg is vannak ezek leírva munkaköri leírások formájában, akkor a hozzáférés borzasztó korlátozott általánosságban. Tehát olyat nem látunk cégeknél, hogy kisebb leszűkített folyamatokra mondjuk mini oktatóanyagok lennének készítve videók formájába, és mondjuk QR kódokba az ki lenne rakva a cégnél minden olyan berendezésre, amihez, hogyha ne adj Isten, én mint ügyvezető oda megyek, és akkor nagy okosan meg szeretném mutatni azt, hogy ezt a szerszám berendezést hogy kell használni, akkor a felkészülésem is esetleg korlátozott, mert már azt se tudom a meglévő dokumentációs rendszerben, hogy hol keresem azt az oktatóanyagot. Itt ugye általában fájrendszerekben, a szerencsésebbeknél ugye nem egyedi gépeken, hanem már hálózaton, szerveren, fájrendszerekbe tárolják a dokumentumokat, a még szerencsésebbeknél ott pedig már ugye SharePoint alapokon mondjuk, hogy valami hasonló dokumentációkezelő rendszerben. Hatékony belső képzés eszközeit egy picit kapcsolnám ehhez. Talán egy példával tudom illusztrálni, és nem azt mondom, hogy mi nincs, hanem akkor, hogy mi van. Nálunk ez úgy oldódott meg, hogy a szerszámgépeken 17 és 22-szoros érintőképernyős terminálok vannak, és minden egyes szerszámgépnek az összes mozdanatában rövid videó, feliratozott videóoktatóanyagok állnak rendelkezésre, tehát a gép bekapcsolásától a referenciapont felvételen keresztül a szerszámcseréig, a programok kitöltéseig mindent meg tud nézni a posztra helyezendő személy, akit ugye egy mentor segítségével tanítunk be, és hogyha végigcsinálták egyszer-kétszer a folyamatot, akkor a kigyakorlási szakaszból ő bármikor vissza tud nyúlni ezekhez az oktatóanyagokhoz, mindenféle lelki trauma nélkül, mert milyen más, hogy nekem valamit háromszor meg kell kérdeznem. És akkor inkább nem kérdezi meg, és nem alakul ki a képesség.
Megtartották a gazdasági évnyitót a CETEF Hungária Kft. Egri telephelyén 2026. január 22-én a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint Eger megyei Jogúváros polgármesteri hivatala szervezésében. A megnyitón számos előadás hangzott el a hazai gazdaságot érintő kulcsfontosságú kérdésekről, valamint a nemzetközi geopolitikai kockázatokról. A következő percekben Hegyesi Dávid, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit ZRT beszállító és telephelyfejlesztési igazgatóság igazgatójának előadásából idézünk.
Amikor egy új beruházás érkezik Magyarországra, és most egy nemzetközi befektetőről beszélünk, akkor nem mindegy az, hogy az a projekt az országnak melyik részében tud megvalósulni, és emiatt a HIPA egy átfogó telephelyi adatbázist alakított ki az elmúlt években, ebben közel 2000 ingatlan található, barnamező, zöldmezős ingatlanok, irodaépületek, és azt kell mondjam, hogy az elmúlt közel 10 évnek a befektetés ösztönzési eredményei alapján a korábbi kelet-nyugati országrész közötti megosztottság inkább egy ilyen déli és északi megosztottsága alakult. Emiatt úgy gondoljuk, hogy különös hangsúlyt kell fektetni azokra a térségekre, ahova az elmúlt időszakban kevesebb beruházás jutott, így Hevesvár megyére is. Azt gondoljuk, hogy itt vannak elérhető jó minőségű iparterületek, vannak olyan akár irodák, ahova egy-egy szolgáltatóközpont vagy üzleti központ letelepíthető, és ezáltal is magasabb hozzáadott értékű munkahelyeket lehet létrehozni. És ami talán az önök működéséhez közvetlenül hozzá kapcsolódik, ez a beszállítófejlesztési tevékenységünk. Ez alapvetően a járműiparra épült az elmúlt években. A járműiparhoz kapcsolódó képességeket rögzítettünk, és az a célja ennek az adatbázisnak, hogy akik ebben szerepelnek, megfelelő referenciával, tapasztalattal rendelkező vállalkozások, azokat mind tudjuk ajánlani a Magyarországra érkező beruházóknak, és ösztönözzük azt, hogy minden nagyobb arányban legyen magyar hozzáadott érték a projektekben. Ennek érdekében mi üzleti fórumokat, üzleti találkozókat szervezünk, és adott esetben egy-egy képzést is. Nem álltunk meg itt, azt gondolom, hogy még nagyobb körhöz kell szólni. A beruházás ágazattól függetlenül igényel olyan szakértelmet, ami túlmutat a HIPA hatáskörén, és szükség van olyan szolgáltatókra is, akik a beruházásnak az előkészítési, kivitelezési vagy üzemeltetési szakaszához nagyon jól tudnak kapcsolni. Itt nagyon sok vállalat tapasztalata rendelkezik már Magyarországon ilyen nagy beruházásoknál, úgyhogy akár jogi, pár, környezetvédelmi, vagy logisztikai, később akár üzemeltetési szolgáltatással is lehet kapcsolódni. Úgyhogy mindenkit arra ösztönöznék, hogy nyugodtan vegye majd fel a HIPA-val kapcsolatot ennek ügyében, mert aki a adatbázisunkban szerepel, azokat a vállalkozásokat ajánljuk ki a kezdeti szakaszban már a beruházóknak. Némileg átalakítottuk a tavaly évben az egyedi kormánydöntésen nyújtható támogatásoknak a körét, és itt szeretném azt a két kritériumot kiemelni, amit a beruházók választhatnak. Egyfelől a támogatásnál ebből a 6 kritériumból kell opcionálisan 2-t kiválasztani, ebből a 2 vonatkozik a hazai ökoszisztéma fejlesztéséhez, ugye ahhoz kapcsolódik, és itt például elvárás lehet az irányba, hogy miért bizonyos mennyiségű hazai beszállítót választanak ki, illetve működjenek együtt a HIPA-val a beszállító kiválasztásban. Itt lehet például nekik segítség az, hogy ahogy az említett szektorokból összekötjük őket hazai szereplőkkel, ők egy tematikus rendezvény során bemutatkozhatnak, és akkor az a meglátásunk, hogy eddig ugyan opcionális volt ez a vállalás, de 45 eddigi támogatási kérelemből már 40-en ezt választották, tehát mi arra számítunk, hogy a következő időszakban bővülni fog az ilyen eseményeknek a köre, és hát látható, hogy nagyjából milyen szektorokból érkeznek beruházások. Ez lehet már akár egy újra beruházás, tehát a Magyarországon működő vállalkozásnak a bővítéséhez kapcsolódó projekt, de lehet egy teljesen új, úgyhogy mindig az a cél, azt gondolom, hogy ez kamarával akár közös célunk is, hogy minél jobban betagozódjanak az értékláncba a hazai vállalkozások. Mi is rendeztünk néhány hasonló eseményt, amivel pont ezeket próbáltuk ösztönözni, ami mondjuk érdekesség lehet, hogy akár egy már teljesen új vállalat, aki még Magyarországon nem vetette meg a lábát, annak is tudunk új vállalatokat bemutatni, és természetesen egy olyan vállalatnak is, aki már hosszú évtizedek óta akár működik Magyarországon, és ami még nagyon jó, hogy ágazatok között is átjárhatóság van, tehát aki mondjuk járműiparban bizonyított, az jó eséllyel más feldolgozóipari szektorban is tud hasonlót. Úgyhogy ilyen eseményekre lehet számítani a jövőben is.
A folytatásban szintén a gazdasági évnyitóról szólunk. A megnyitó ünnepségen a HIPA, Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit ZRT osztályvezetője tartott előadást az EKD rendszerben történt változtatásokról. Lovas Zsanett elmondta, célkitűzéseik között szerepel Magyarország déli területeinek a gazdasági előremozdítása, hiszen itt fejlődési potenciál áll rendelkezésre, valamint a kis- és középvállalkozóknak több lehetőséget biztosítanak majd. Kutatásfejlesztési tevékenységeket, regionális szolgáltató központok megvalósítását, valamint a képzési tevékenységhez nyújtott támogatást is garantálni tudják.
Az első és legfontosabb, illetve az egyik legfontosabb támogatási eszközünk azonban továbbra is a feldolgozó ipari vállalatok számára nyújtható úgynevezett eszközalapú beruházás, illetve támogatás. A beruházók akár újonnan létesült vállalat is lehet, vagyis nem szükséges, hogy lezárt üzletével rendelkezzen. Itt kérem engedjék meg, hogy röviden ugyanakkor átfogóan ismertessem azt az új keretrendszert, amelyet 2025. április 18-án hatályba lépett módosítás vezetett be. Ez a változtatás egy több lépcsős kötelezettségvállalási rendszert hozott létre, amelynek elsődleges célja, hogy a beruházók számára rugalmas, ugyanakkor világos és számon kérhető szerződéses struktúrát biztosítson. Olyan rendszert alakítottunk ki, amely lehetővé teszi, hogy minden beruházó a saját stratégiájához és működési logikájához leginkább illeszkedő kötelezettségeket választhassa ki. A rendszer három kategóriára épül. Az első sötétkék színnel jelölt kategória az úgynevezett kötelező teljesítési faktor, vagy hard faktorok, ez minden beruházó számára egységesen előírt vállalás. Ennek keretében 15 millió euró árbevétel növekedést, valamint 2 millió euró bértömeg eredményt szükséges teljesíteni. Ennek a kötelezettségeknek a fenntartási időszak alatt kell eleget tenni, amely a beruházási időszakot követő nagyvállalatok esetében legalább 5 év, illetve kis- és középvállalkozások esetén minimum 3 évet jelent. Itt fontos hangsúlyozni, hogy ezek az értékek a teljes időszakra értendő, összesítve értendők. A második kategóriát az úgynevezett semi-hard faktorok alkotják. Itt három választható opciót kínálunk fel, ezek közül egyet kell kötelezően kiválasztani. Ezek többnyire, illetve a képen is látható bértömeg, illetve árbevétel növekedésre irányulnak, valamint a munkahelyteremtésre. A harmadik csoport a soft faktorok kategóriája. Ebben az esetben ezt a diát már láthatták korábban is, csak akkor még lila színű volt, most egy picit barnásabb. Ez hat különböző opció, itt hat különböző opció áll rendelkezésre, amelyek közül kettőt szükséges kötelezően választani. Ezek a lehetőségek, illetve opciók olyan hosszú távon kiemelt jelentőségű területekre irányulnak, mint a kutatásfejlesztés, megújuló energiatermelés, a felsőoktatási intézményekkel történő együttműködés, valamint a hazai beszállítókkal történő együttműködés. Hiszen ezek a tényezők nem csak gazdasági, hanem tudás és innováció alapú hozzáadott értéket is képviselnek. A hatékonyság növelése és az automatizáció elősegítése érdekében eltöröltük a létszámtartási kötelezettséget azzal a feltétellel, hogy a beruházók továbbra sem hajthatnak végre csoportos létszámleépítést. Összevetve a kategóriák adta a lehetőségeket a beruházók számára 45 különböző variáció áll rendelkezésre, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbb opciót. Az eddig ismertetett vállalási elemek mellett a jogosultsági feltételeknek a másik lába a minimális beruházási volumenhez kapcsolódik. A térképen látható, hogy megkülönböztetünk fejlett, illetve fejlődő térségeket, és azon belül is különbséget teszünk járás, illetve megyeszékhelyek, valamint egyéb települések között. Példaként egy beruházási helyszín esetében, egy eszközalapú beruházás esetén az eszközöknek az elszámolható költsége el kell, hogy érje a 10 millió eurós beruházási volument. Hevesebb vármegye ugyan fejlődő térségnek számít, így elméletben akár 2 millió euró értékű beruházás megvalósításával is jogosultak lehetnek a beruházók támogatásra, azonban Eger egy fejlett megyeszékhelynek minősül, így ezen a beruházási helyszínen egy minimum 10 millió eurós beruházás szükséges végrehajtani. Az a tény, hogy vannak már olyan települések, illetve térségek, ahol akár már 2 millió euró értékű beruházástól is támogathatóak lehetnek a cégek,
mutatja azt a kormányzati szándékot, hogy a beruházók minél szélesebb körének elérhetővé váljon az RKD támogatás. 2025 tavaszán egy új támogatási jogcímeket, formát is létrehoztunk, ami legalább 50 főt foglalkoztató vállalatok számára elérhető. Ez az úgynevezett K+OFF központok. RKD támogatásával a vállalatok korábbi operatív költségalapú támogatás helyett eszközalapon is részesülhetnek támogatásban, kutatásfejlesztési centrumok létrehozására, amely a későbbiekben konkrét K+OFF projektek megvalósítására biztosít majd lehetőséget. A támogatás feltétele, hogy a vállalatok szerződéses kötelezettségként vállalják, hogy legalább 10 új K+OFF munkáját teremtenek, illetve magyarországi felsőoktatási intézményekkel együttműködnek. Ennek az új támogatási formánynak az egyik előnye, hogy nem szükséges K+OFF minősítés benyújtása a támogatás igényléséhez. A korábbi módosítások eredményeképpen már minimum 1 millió euró volumenű beruházások és legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozásoknak is adható K+OFF jogcímen támogatás. Korábban ugyanekkor a projekteknél 100 fő, és még korábban nagyvállalati jogállás volt az elvárás, de 2025 tavaszától ez a feltétel is jelentősen egyszerűsödött, még inkább elérhetővé téve az RKD K+OFF támogatást a KKV-k számára is. Kötelezettségű vállalásként elegendő a K+OFF munkavállaló létszám 10 fővel történő növelése, a támogatás igénybevételének azonban feltétele a Nemzeti Kutatás, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, vagy röviden NKFIH által kiállított K+OFF minősítés, benyújtása támogatási folyamat során. A támogatás mértékének meghatározásakor jelentős előnyt élveznek azok a vállalatok, amelyek vállalják, hogy magyarországi elsőbséggel jelentik be szabadalmaikat. Egy K+OFF projektre legfeljebb 25 millió euró támogatást nyújthatott akár a mi hatáskörben.
Műsorunk záró perceiben kiderül az is, hogy miért fontos a tőkefinanszírozás a KKV szektor számára. Ács Zoltán, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Tőke Alapkezelő ZRT vezérigazgató helyettese, egyben a Magyar Fintech Szövetség elnöke bemutatja a Demján Sándor tőkeprogram és a tőkeági finanszírozás lehetőségét. A hangfelvételt 2025. október 15-én rögzítettük a finanszírozása gyakorlatban elnevezésű programon, Egerben.
A munkatermékenység szó nagyon sok közgazdasági témájú cikkben és tanulmányban előfordul mostanság. Ez azt jelenti, hogy egységnyi idő alatt, hogy amennyi értéket állít elő egy adott társaság, és ebben a mutatóban a magyar KKV szektor az elmúlt években stagnál. Hogy lehet javítani ezt a mutatót? Ugye ez a növekedés motorja tudna lenni, hogy több értéket állítunk elő, tehát így lehetne növekedni. Alapvetően beruházással. Tehát alapvetően kompetenciát, képességet vásárolok, tehát fejlettebb munkaerőt, okosabb kollégáim vannak, több mindenhez értenek egészen pontosan. Vagy pedig automatizálok és digitalizálok, vagy pedig hatékonyabbá teszek folyamatokat, vagy pedig költségszerkezetet csökkentek, és így tudok fajlagosan nagyobb értéket előállítani. Ez mind-mind beruházás igényes. A beruházásokat miből lehet végrehajtani? Saját tőkéből, hitelből. Saját tőkénk nem nagyon van, tehát a tőkehelyzete a magyar cégeknek sajnos nem olyan erős. Ha van meg a hitelezést nézzük, elképesztően sok pénz van a magyar bankoknál, csak nem veszik fel ezeket hitelformájában a magyar cégek. Ennek megint két oka van jellemzően. Kicsit egyszerűsnek, de azért két fő oka van. Az egyik fő ok egyébként az, hogy vannak olyan cégek, amik nagyon eltökéltek, nagyon tudják, hogy mit szeretnének építeni, fejleszteni, de már elérték a limitüket a kereskedelmi bankjuknál, most már egyszer nem tudnak tovább nyújtózkodni, nem képes egyszerűen, a tőkeszerkezetük nem enged meg nagyobb hitelt, és ezért nem tudnak beruházni. A másik, és ez a számosabb, tehát ebből sokkal több cég van, hogy igazából nem vesz fel, azért nem vesz fel, mert az a benyomása, az az érzékelése, hogy fél attól, hogy milyen kereslet lesz, és hogy megvásárolják-e a termékét majd. És hogyha nem tudja, hogy megvásárolják-e a termékét, akkor nem mer beruházni, és hitelt felvenni, és eladósodni. Ez az óvatosság jellemző most a magyar gazdaságra. Van rá ok, mert ugye stagnálunk, de azért annyira nem. Tehát úgy mondanám szakzsargonban, hogy a szentiment rosszabb, mint a fundamentumok. Egyszerűen rosszabbnak érzékeljük azt a valóságot, ami van, és nem vállalunk kockázatot. Na most a tőke hogy jön ide? A tőke finanszírozás mindig kockázatvállalóbb, mint a hitelfinanszírozó, mint a bank. Aki tőkét juttat valakinek, az nem csak a múltbeli pénzügyi adatokat nézi, mint a bank, hogy a bankban úgy működik a minősítés, hogy megnézem az elmúlt évet, meg az előtt évet, meg múltban, hogy teljesített, van egy kredibilitása a cégnek, és az alapján megmondja a black box-a a gép, hogy mennyire vagy jó, és mennyi összeget tudsz kapni. Na most egy tőkefinanszírozó azért működik másképp, mert sokkal jobban nézi a jelentés a jövőt, tehát röppeláját nézi a cégnek inkább, hogy az adott képességek a cégbe, az alapító, az a terv, az, amivel az az elképzelés, ami a fejében van, az vajon mennyire életképes, mennyire lehetséges, hogy elérje azokat a számokat, amiket megálmod magának. Na most ez egy nagyon lényeges különbség, mert hogyha az a fő probléma, hogy nem mernek kockázatot vállalni a vállalkozók, akkor ha egy olyan finanszírozó áll be melléjük, aki viszont kockázatvállalóbb, akkor együtt, és bejön társadalmasként, ugye ez nagyon fontos, már 1%-kal erről mesélek egy picit részletesebben, együtt társként segíti őt a kockázatvállásban, akkor talán nagyobb bátorsággal ugranak neki a beruházásnak és a fejlesztésnek. Tehát ez egy attitűdbeli kérdés, de nagyon fontos. A másik pedig az, hogyha ugye azért nem tudnak felvenni a cégek több hitelt, mert a tőke szerkezetük nem teszi lehetővé. A tőke finanszírozóval a saját tőke erősödik, a saját tőke oldal pedig lehetővé teszi, hogy önerő legyen kereskedelmi banki hitelhez, tehát további forráshoz tud jutni. Tehát ez a logikája az egésznek, ezt próbáljuk kimozdítani ezzel a programmal a KKV-kat abból a helyzetből, amiben most vannak, és ezért gondoljuk, hogy a tőkeprogramnak nagyon nagy helye van. Úgy is mondhatnám képletesen, hogy az alapokat szeretném megerősíteni, de egy erős kar támasztja meg azt a céget, és utána képes legyen még több hitelfelvételre akár, és a beruházást képes legyen megvalósítani. Mi a különbség itt hitel és tőke között? Ugye a DST, ez a Demján Sándor tőkeprogramnak a rövidítése. Ami a legnagyobb különbség szerintem, azt elmondtam, tehát a hitel minősítésnél alapvetően a múltat nézzük, mi pedig nézzük azt is, de ez csak egy része a minősítésnek, és nézzük a jelentés a jövőt. Ami még fontos, hogy Egy hitelt hogy kell törleszteni? Hitelt úgy kell törleszteni, hogy ugye kamatról beszélünk, hogy szépen havi törlesztésbe visszafizetjük azt a pénzt egy bizonyos futamidő alatt. A tőkénél ez lehet sokkal rugalmasabb, és nagyon rugalmasabb is. Tehát az egyik fő erőnye a terméknek az az, hogy 6 éves a futamidő, de alapvetően nem terheli a cash flow-t minden hónapban a hiteltörlesztő, meg a hitelnek a tőkerészes kamat, hanem kizárólag kamatot kell fizetni egy évben egyszer évvégén, és nincsen havi törlesztő. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, mert hogy mi is ez a termék egészen pontosan, hogy 100 kötőjel 200 millió forintot, tehát minimum 100-at, maximum 200-at lehet igényelni. demjantőkeprogram.hu, regisztrál a vállalkozó, beírja az adószámát, gyorsan kijön, hogy jogosult-e a termékre. Mikor lehet jogosult? Akkor lehet jogosult, ha az elmúlt 2 évben átlagosan legalább 300 millió forint éves nettó árbevétele van. Ez a legnagyobb szűrő egyébként. Lehet úgy is, hogy az egyik évben 200, a másikban 400, de jöjjön ki az a 300 millió forint. A másik, a többi kritérium, hogy KFT vagy ZRT legyen, NRT-t, BT-t nem kezelünk, egyéni vállalkozásokat sem, legyen 2 lezárt üzleti év, és legyen 2 fő foglalkoztatotti létszám. Tehát látszik, hogy az árbevétellel szűrünk igazán. Ez, hogyha ennek megfelel az adott vállalkozás, akkor jogosult a 100, illetve maximum 200 millió forintra, és a termék maga úgy néz ki, ez egy ilyen tőkeformába burkolt hitel, tehát egy ilyen hibrid termék, de mégis saját tőkébe számolható. Mindjárt elmondom, hogy miért. 1% bejövünk egy tőkeemeléssel a cégbe, ezért 1% tulajdonrészt kap a tőke alapkezelő. És ad egy, mivel hogy bent van már a cégben 1%-kal, ezért ad egy tulajdonosi hitelt, egy tagi kölcsönt, 5%-os kamattal. 200 millió forintnél úgy néz ki, hogy 2 millió forint tőkeemelés, 198 millió forint tagi kölcsön, 5% támogatott kamat. 6 éves futamidő, kamatfizetés az kizárólag évvégén. 198 milliónál egy picit kevesebb, mint 10 millió forint évente, havonta nem kell fizetni. Tehát ha valaki ezt felveszi, akkor csak jóval később kell neki bármit visszafizetni belőle. De a hitelnek a tőke részét, az csak a 6 éves futamidő legvégén kell egybe kifizetni. Ez ad egy laufot azért. Az 1%. Az egyik legfontosabb, legkényesebb kérdés, nagyon sok vállalkozó azt mondja, hogy nincs az Isten, hogy 1%-ot adjak az államnak. Ez nem az állam, tehát először is azzal kezdjük, hogy ez az MKIK, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tőke alapkezelője. A kamara az a vállalkozók érdekeit védi. Azért van, nem csak hogy védi, hanem kezdeményezéseket szervez a érdekvédelmi szervezete. És a tisztségviselőit pedig a vállalkozók, az önkéntes tagok választják meg. Tehát ez a, mi egymás között vagyunk, azt akarom csak ezzel mondani. Tehát nem egy minisztériumi háttérintézménynek a háttérintézménye, ami akár tolvonással kihúzható, megváltoztatható, változnak a feltétlenek, ez bolond biztos. És a másik, hogy az 1% tulajdonra azért van szükség, egyrészt így tudunk adni technikailag tagi kölcsönt. A másik pedig az, hogy nem kérünk biztosítékot vagy fedezetet. Tehát egy bank kér, mi nem kérünk. Adott esetben, ha nagyon rossz az objektív minősítés egy adott cégnek, akkor kérhetünk, ez előfordulhat, de ez nagyon ritka. Tehát ez az esetek 10-20%-ában fordul elő. Hitelszerződés sok mindenki látott, ez egy ritkább típusú szerződés, nyilván meg kell vele ismerkedni, de én nagyon sok kockázati tőkeületet csináltam a múltban, körülbelül 40-et, vagy akár többet is. Ilyen megengedő, ilyen enyhe befektetési, szindikátusi szerződés még soha nem láttam. Tehát mi aztán üzletbe egyáltalán nem szólunk bele. Ha valakinek az a félelme esetleg, hogy az 1%-os tulajdonos majd elmondja, hogy ne azt a traktort, hanem a másikat, vagy ne azt a gépet, hanem a másikat, nem érdekel minket, nem is szeretnénk beleszólni, teljes a bizalom. Mi csak azt védjük, hogy ne legyen visszaélés, semmi mást. Ha valaki azt gondolja, hogy nem szeretné ezt 6 évig, akkor bármikor van egy opciója, hogy az az 1%-os tulajdonrészt visszavásárolja tőlünk, visszafizeti ezt a hitelt, és már el is tűntünk a cégéből. Tehát nyilván ez legkésőbb futamidő végén, de hogyha valaki akarja, akkor előtte. Ennek semmiféle költsége nincs.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel mai Értékadó című műsorunk végéhez értünk. A megszólalók megszólalási sorrendben Tóth Péter, a Tomet Fémtechnika Kft. Ügyvezetője, Hegyesi Dávid, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit ZRT, beszállító és telephelyfejlesztési igazgatóság igazgatója, Lovas Zsanett, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit ZRT osztályvezetője, Ács Zoltán, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Tőkealapkezelő ZRT vezérigazgató helyettese. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Drimba Mirandát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!